az, hogy Magyar Péter magyar politikában kicsoda, és az, hogy a Tisza párt a magyar politikában micsoda, arra még nem tudok válaszolni. Nagy felelőtlenség lenne, hogyha föltennénk mindent a piros 8-asra, a rulett asztalon.
De ön a piros 8-ast látja Magyar Péterben?
Nem tudom, hogy mit látok.
De kockázatot lát benne?
Kockázatot azért nagyon-nagyon keveset tudunk még róla, és engem ilyen értelemben meg is lep az a fajta bizalom, amit ő sokakban megelőlegezve megkapott.
Ez itt a Címlap, Vona Gáborral, a második reformkor elnökével, EP lista vezetőjével, én Benyó Rita vagyok, jó napot kívánok! A kampány elmúlt napjait a vita a vitáról uralja, és még a múlt héten ön tett egy javaslatot, amiből semmi nem valósult meg, ugye, hogy jöjjön össze a 11 listavezető, együtt alakítsák ki a szabályokat, ne egy, hanem három vita legyen. Az MTVA ezt nagyon másként gondolta, így, hogy Németh Balázs és Wolf Nagy Tünde lesznek a műsorvezetők, hogy meghatározták a témákat, hogy 7 perc jut önökre, elmennek?
Elmegyünk. Mi arra az álláspontra jutottunk, nyilván megvitattuk, mert ez valóban egy megalázó, sok szempontból tragikomikusnak is mondható eljárás, és jól látható, hogy a magyar televíziónak, vagy a közszolgálati csatornának nem az a célja, hogy ezt a vitát közszolgálativá tegye, hanem az, hogy pontosan ezt megakadályozza. De ennek ellenére úgy gondoljuk, hogy az a pár perc is, és az a sok néző, aki minden bizonnyal mindezek ellenére is meg fogja nézni ezt a vitát, megéri azt, hogy ott legyünk, és elmondjuk a saját programunkat, kifejezve a tiltakozásunkat is természetesen.
De így nem éppen legalizálják ezt az egészet a jelenlétükkel?
Ezekről a dilemmákról folytattunk mi is vitát. Tehát nem szeretném azt mondani, hogy most van egy jó megoldás, hanem rossz megoldások vannak, és mi ezt a rossz megoldást választottuk. Egyébként nem én fogok részt venni a vitán, hanem Pekárné Farkas Emese, mert mi igyekszünk még ebben a helyzetben is korrektül játszani, és azt mondani, hogy az a szereplő megy, aki egyébként az Európai Parlamentbe készül. Úgyhogy hát azt a 7 percet majd, ami rájut, vagy hát nem tudjuk, hogy 7 perc lesz, mert hogyha többen nem mennek el, ugye jelezték, hogy lesznek, akik nem mennek el, ez még akár 8 és félre is fölkúszhat. Megpróbáljuk ezt kihasználni, és elmondani azt, hogy mit jelent a második reformkor jövőképe.
Ugye ön kezdeményezett már március elején egy vitát, Magyar Péter megjelenésekor ön volt az első, aki kihívta vitára, akkor ő erre igent mondott, de az aztán azóta se valósult meg. Miért nem?
Hát ezt majd tőle kell megkérdezni, ha itt a stúdióban válaszol.
Régóta várjuk ide a stúdióban.
Én is nagyon várom akkor, hogy ezt megtudjam, mert hogy egyelőre olyan magyarázatokat kapok, amik azt gondolom, hogy nem valódi magyarázatok, inkább ürügyek, hogy az országot járom, és nincs időm. Én is járom az országot, nekem is nagyon kevés időm van, de hogyha én azt mondtam valakinek, hogy vállalom a vitát, mert ugye ezt ő a Facebookon kommentben jelezte, hogy örömmel bármikor, akkor ezt igyekszem tartani, és most már tényleg több mint 2 hónap eltelt, úgyhogy én azt hiszem, hogy a magyarázat nagyon egyszerű, Magyar Péter most egy olyan nagy népszerűségre tett szert, hirtelen jött nagy népszerűségre, amiből ő már nem kíván lefelé vitázni, nem kíván kisebb párttal vitázni, hanem csak felfelé. De ha így van, akkor joggal merül fel a kérdés, hogy miben más ez a fajta stílus, mint mondjuk az, amit a Fidesz folytatott az elmúlt időszakban. Hogyan várja el Magyar Péter, hogy Orbán Viktor vagy Dajcs Tamás vitázon vele, hogyha ő sem vitázik mással. Úgyhogy én arra kértem őt, éppen a tegnapi napon, hogy ha ennyire elfoglalt, akkor én még ebben is próbálok igazodni, vagy az ő számára könnyebb megoldást találni. A Várkert bazár előtt május 30-án ott lesz. Én sem leszek a vitán bent, ő sem. Találkozzunk ott is.
Egy ilyen performance keretében egy vita előtti vita?
Én azt javasoltam, igen, hogy ott a platón. Neki is van egy kis platós teherautója, nekünk is van, ráadásul nekünk még 2 fotellel is be van rendezve, úgyhogy nagyon kulturáltan tudnánk vitázni. Hát nem akarok itt most ilyen nagyon bugyuta szójátékokat játszani, hát, hogy ez egy ilyen plátói vita lesz, ez a platós vita, de majd meglátjuk.
Beszélt nemrég Exterde Tibornak arról az Inforádióban, hogy az ön nagy előnye az, hogy ön már nulláról alapított pártot. Erre a tudásra szerintem most talán a legnagyobb szüksége Magyar Péternek lenne. Ezért én azt gondolnám, hogy akár lehetne egy formális vagy informális kapcsolatkeresés is. Mind a ketten a polgári Magyarország eszményéről beszélnek. Mind a ketten azt mondják, hogy centristák. És még van egy ilyen tapasztalat is. Miért nincs inkább kapcsolatkeresés, mint távolodás.
Egyébként közöttünk van informális kapcsolat, tudjuk egymás telefonszámát, találkoztunk is egymással személyesen még a vita kihívás után, hogy egyeztessük a vita részleteit, beszéltünk is telefonon.
De személyesen is találkozott?
Miután ő elfogadta a vitát, személyesen találkoztunk, és akkor ott megbeszéltük a vitának nagyjából a részleteit, megállapodtunk abban, hogy kik lehetnének esetleg a vita moderátorai. Úgyhogy ilyen értelemben ez elindult, aztán jött a nagy robbanás, a nagyobb tüntetések, és ez valószínűleg elmosta. De visszatérve a kérdésre, az, hogy Magyar Péter a magyar politikában kicsoda, és az, hogy a Tisza párt a magyar politikában micsoda, arra még nem tudok válaszolni. És ebből, és szerintem senki, talán még ők sem. És ha innen nézzük, akkor szerintem nagy felelőtlenség volna egy olyan párt részéről, amelyik ugyan még nagyon új, de előtte másfél éven keresztül készült, vagy egy éven keresztül készült arra, hogy a nyilvánosság elé lépjen. Nagy felelőtlenség lenne, hogyha föltennénk mindent a piros nyolcasra, a rulett asztalon. Úgyhogy mi azt mondtuk, hogy...
De ön a piros nyolcast látja Magyar Péterben?
Nem tudom, hogy mit látok.
De kockázatot lát benne?
Kockázatot is. Azért nagyon-nagyon keveset tudunk még róla, és engem ilyen értelemben meg is lep az a fajta bizalom, amit ő sokakban megelőlegezve megkapott, mert én azt gondolom, hogy mindig időre van szükség ahhoz, legalább egy évre, vagy lehet, hogy még többre, hogy valakinek a politikai karaktere, vagy a valódi elképzelései világossá váljanak. Át kell élni szerintem kudarcokat, sikereket, különféle akadályokat kell leküzdeni, szervezetet kell építeni, valódi programot kell írni, hogy azt tudjuk mondani, hogy ez valami olyan, amire érdemes nagyobb téteket is fektetni. És én elmondtam azt, hogy a 2RK nyitott minden olyan együttműködés, ami az országot előre viszi, de ahhoz ez a fajta bizalom, vagy ez a fajta tudás, ez még nem áll rendelkezésre.
Irigyli ezt a 2 hónap alatti óriási felfutást?
Hát minden politikai párt szereti népszerűséget, nyilván mi is, de azt a fajta hirtelen jött népszerűséget, ami most Magyar Pétert körülveszi, azt nem irigylem tőle, mert hogy ebben nekem volt valamilyen szinten részem 2009-2010 környékén, tudom, hogy mi ez is, és tudom, hogy akkor nagyon sok hibát tud elkövetni az ember, hogyha nincs megágyazva egy szervezet. Akkoriban a Jobbiknak azért már volt egy szervezeti struktúrája, tehát nem ért teljesen váratlanul bennünket a beáramló nagy tömeg, de még így sem tudtuk megfelelően kezelni. Tehát amikor mi elkezdtük szervezni a 2RK-t, a másik reformkort, és akkor még Magyar Péterről nem is tudtuk, hogy létezik. Akkor én mindig azt mondtam a mieinknek, hogy a legnagyobb veszély, ami érhet bennünket, hogy hirtelen megjelenik egy csomó ember is, és nem tudjuk őket megszűrni, kezelni, és azért ez jól látható az ő esetében is, például a megyei listák kérdésénél, hogy ott volt volna a lehetőség, hogy mindenhol a megyékbe képviselőt delegáljon a Tisza párt, de egyszerűen humán erőforrásbeli kérdések, kételyek miatt ezt egyébként nagyon helyesen megállította Magyar Péter, nem akart olyan emberekkel nyilván a megyei közgyűlésében megjelenni, akiket aztán később játszik könnyedséggel vadásznak le az ellenfelei. Úgyhogy ez inkább egyszerre egy nagy lehetőség, meg egyszerre egy óriási kockázat. Hát nem nekem kell ezzel most megbirkóznom, ő mindig azt mondja, hogy lépésről lépésre, hát ő inkább azt mondom, hogy ugrásról ugrásra csinálja ezt a dolgot, mi viszont tényleg lépésről lépésre. Mi az elejétől kezdve deklaráltuk, hogy kis színpadon leszünk, az a fajta eszmény, az a fajta politika, amit mi képviselünk, azzal nagyon nehéz tömegeket megszólítani, hogy el kell tudnunk fogadni, hogy ez egy ilyen butik jelenség egyelőre, és a kis színpadon van, de hogy a kis színpadon is lehet jól zenélni, és hogyha jól zenélünk, akkor előbb-utóbb meg tudunk érni a nagy színpadra, és mi ezzel az attitűddel, ezzel a mindsettel vágtunk bele.
Ugye ön azt már párszor elmondta, hogy először volt meg igazából a csapat, és amikor megvolt a csapat, akkor alakították meg a pártot, és hogy van önkörül 100 lelkes fiatal, körülbelül lesz szokta mondani. Kik ezek az emberek? Mert ugyanazt mondja, hogy az a fontos, hogy csapat legyen, de mégiscsak ez ugyanúgy, ahogy jelenleg a Tisza, ez is egy one-man show jelenleg.
Annyiból már, így látszódhat, annyiból más, hogy én nem tudom, ilyen elképesztő munkát meg energiát próbálok belefektetni abba, hogy meg tudjuk mutatni az arcainkat. Csak hogy van ebben egy akadály. Tehát itt, ami esetben más helyzet van, Magyar Péter tudatosan azt mondja, hogy ez egy one-man show, itt június 9-ig én vagyok, és más ne jelenjen meg, nehogy hibázzon, vagy valami olyat tegyen, vagy mondjon, ami aztán árthat. És megint azt mondom, az ő részéről ebben van logika. A mi esetünkben pont fordítva van, én nagyon szeretném, hogyha például akár ebbe a stúdióba is beülhetne Pekárné Farkas Emese a képviselőjelöltünk, vagy Búzás Balázs szakmai igazgatónk, vagy Szőke Balázs alelnökünk. Tehát, hogy nagyon szívesen megmutatnám a vezetőséget az országnak, de nyilván elfogadom azt is, hogy a média számára meg új arcok, akik még nincsenek bejáratva, akiket még nem ismernek az emberek, nem biztos, hogy olyan izgalmasak. Tehát mi ezzel küszködünk, és ezek az emberek hát nagyon sokfélék, ami talán leginkább összeköti őket, hogy én a magam 45 évével már az idősebb generációt képviselem ebben a pártban, tehát ilyen 20-as, 30-as éveiben járó, vagy még egyetemisták, de a leggyakoribb az a fiatal felnőtt éveiben járó értelmiségiek, és hát 100-an indítottuk el ezt a pártot tavaly szeptemberben, de most már olyan 300-400 fő van, és az ország minden választókerületében lényegében ott vagyunk, meg vannak a szervezeteink, vagy a szervezeti magok. Úgyhogy...
Hát akkor önök a jobbos Momentum?
A jobbost az azért nem... Nyilván az én személyemet illetően ez úgy adná magát, hiszen egy korábbi jobboldali, ráadásul egy volt radikális jobboldali pártnak voltam az elnöke, de ez a közösség nem jobboldali. Tehát, hogy nagyon meglepődik majd szerintem az ország, amikor megismer bennünket, mert vannak közöttünk liberálisok, vannak konzervatívok, vannak szociáldemokraták, tehát nagyon sokfélék vagyunk, és ezért is nem akartuk magunkat beskatujázni sem jobb, sem bal, sem konzervatív, sem liberális címkékbe, hanem
de
azt
Magyarországon,
mondtuk,
hogy... bocsánat, a polgári Magyarország eszménye, a polgárság eszménye az nem kötődik a választók fejében egy konzervatív jobboldali ideológiai körhöz?
Hát most akkor ennek belemennénk a történelmi tapasztalatba, hogy a polgári eszményed, mondjuk a 20. század elején az milyen volt, akkor azt mondanánk, hogy inkább baloldali, vagy inkább liberális gondolat volt a polgári gondolat, mondjuk a század, a 19. 20. Na, század
nyilván fordulója. Most az érdekes, hogy most a választó persze. Fejében mi jelenik meg, igen, amikor ezt hallja.
Elnézést, csak a történészi hogy mondjam, reflexeim előjöttek, de valóban az emberek fejében a Fidesz miatt...
Hát Vermeer András azért ennek megágyazott.
Igen. De ezt el kell fogadnunk? Tehát mi azt mondjuk, hogy nem kell elfogadnunk. A polgári gondolat az szerintünk egy jelentheti azt, hogy valaki liberális, vagy konzervatív, de számunkra inkább azt jelenti, hogy egy olyan kritikus, felelősséget vállaló, önmagáért és a tágabb környezet, szűkebb és tágabb környezetért felelősséget vállaló személy, aki saját véleményalkotására képes. Nekünk ezt jelenti a polgár, és mi is próbálunk polgárrá válni. Mi is próbálunk polgárnak lenni egy olyan országban, ahol az a kormány, amelyik a polgári Magyarország zászlaját annak idején magasba emelte, most ahol csak lehet a sárba tapossa. Tehát ma Magyarországon nagyon nehéz polgárnak lenni. Nagyon nehéz autonómnak lenni. Nagyon nehéz ezekből a gravitáló, nagy törzsi hidegháborúkból kimaradni és fölülemelkedni ezen. Ezt próbáljuk tenni mi.
Nem azért mondja ő most azt, hogy nem jobboldali, hanem centrista, meg ilyen, van amiben jobb, van amiben bal, mert hogy most ennek van piaca? Tehát, hogy ahogy annó, mikor a Jobbikot megalapította, akkor a Miép eltűnésével a radikális jobbnak volt piaca, aztán amikor néppártosodni kívánt, akkor az ellenzéki oldalon úgy tűnt, hogy annak van piaca, most meg ennek. Tehát, hogy olyan kicsit, mintha azt szerint választaná meg, hogy mire van éppen választói igény, vagy nagyobb halmaz.
Uh-huh. Most nem akarok nagyon belemenni, mert nem is biztos, hogy beleférne ebbe az adásba, hogy volt-e piaca annak idején a radikális jobb oldalnak, hát, volt-e piaca a néppártnak. Hát, vagy pedig ugye ez a kereslet-kínálat örök dilemmája. Én azt gondolom, hogy amit mi képviselünk, arra, ott mi inkább kínálatot nyújtunk, mint egy nagy meglévő keresletet próbálunk itt lefedni. Én nem nagyon látok centrista pártokat tömegével.
A Tisza tehát, nem az?
Nem. A Tisza pártról nem tudjuk, hogy mi.
De Magyar Péter nem az?
Nem. Hát számomra a centrum párt az azt jelenti, hogy vagy legalábbis mi se szeretjük ezt a centrum párt kifejezést, mert mintha azt jelenteni sokszor, hogy nincs véleménye az embernek semmiről. Uh-huh. Csak mi meg azt mondjuk, hogy de van mindenről, csak nagyon sokszor rosszak a kérdések. És a Tisza pártnál meg azt látom, csak nem akarok mindig a Tisza párttal foglalkozni, hogy ott van egy személy, egy ember, aki azért nagyon erősen magán viseli a fideszes szocializációt, ha szabad így mondanom. És az egy reuralós aki nem velem van, ellenem van logika, ez szerintem nem a centrum logikája. A centrum logikája az pont az, hogy mindenkinek legyen helye, és mindenkinek legyen joga arra, hogy a saját véleményét kulturáltan elmondja és megvitassa a többiekkel.
Ugye beszélt ön most az elmúlt időszakban interjúiban arról, hogy ez a választás, ez nagyban fog szólni egy ellenzék átalakításról, cseréről. Mit ért ön ez alatt? Mi az, ami június 10-ére, 11-ére történhet az ellenzékkel ön szerint?
Hát szerintem késletetett módon a 22-es konzekvenciáknak a levonása. Tehát 2022-ben egy újabb kétharmad jött létre, de talán a legkatasztrofálisabb vereséget szenvedett az ellenzék, miközben egyébként összefogott. Tehát, hogy a legjobb eredményt kellett volna elérni, és a legrosszabbat érte el, és a legnagyobb győzelmet aratta a Fidesz, és én azt hiszem, hogy ennek a konzekvenciáit nem vonta le senki. Most nem akarok így magamra mutogatni újjal, de 2018-ban, ugye akkor én voltam a Jobbik, Szél Bernadett az LMP miniszterelnök jelöltje, és ott történtek személyi konzekvenciák. 2022 után nagyon nem láttunk ilyet, nem tudjuk megmondani, hogy ki a 2022-es választási vereség felelőse. Tehát amit mi 18-ban elvállaltunk, azt 2022-ben, mint a forró krumplit, mindenki dobálta a másikra, vagy a másikhoz.
Hát Márki-Zay Péterem verte le a legtöbb ellenzéki párt, vagy vezető ezt.
Hát igen, és Márki-Zay Péter meg az ellenzéki pártokon, de én mondom, hogy ő se vállalta. És a szavazókat pedig azt gondolom, hogy nem lehet ilyen értelemben átverni. Tehát a szavazók azt gondolták, hogy ez az ellenzék így ebben az értelemben alkalmatlanná vált. És ez itt lebegett már a levegőben, 2022 óta, hogy az ellenzéki pártok és az ellenzéki szavazók közötti bizalom az megtört 22-ben. Korábban is már folyamatosan erodálódott, és 22-ben megtört. És aztán ebbe a térbe robbant be a kegyelmi botrány, az influencer tüntetés. Hogyha ott mondjuk Potyondi Edina azt mondja azon a tüntetésen, hogy akkor ma megalapítottuk az influencerek pártját, akkor Magyar Péter egy epizód szereplő lett volna.
Bánja, hogy nem ez történt?
Nem, mert szerintem én nagyon nagy értéket tulajdonítok az influencereknek, és szerintem nagyon bölcsen döntöttek, hogy megmaradtak annak, amik. Mert így tudnak szerintem sokkal hitelesebben a társadalmi folyamatokban részt venni. És én akkor azt éreztem a hősök terén, hogy egy új politikai korszak kezdődött. Mert hogy ekkora tüntetést, ekkora társadalmi bizalmat párton kívüli influencerek, olyanok, akik politikával vagy foglalkoznak, vagy nem, de nem ez a fő profiljuk, ez azt jelentette, hogy itt most valami új dolog született, és a pártoknak is majd tudniuk kell, hogy ez egy új időszak, ahol a civil szférával, vagy az influencerekkel való kapcsolat vagy viszony az nagyon megújítja a politikának a működését. Ezt szerintem most még nem látjuk, ezt most még én is próbálom csak így megfogni, vagy a homályban összetapogatni, de aztán ők nem vállalták ugye ezt, és kialakult egy űr, egy vákum, egy igény arra, hogy valaki álljon ennek a dolognak az élére, és hát Magyar Péternek volt meg ez a legjobb kártyája. Ugyanis az előtte lévő választásokon próbálta az ellenzék balról, jobbról összefogva leváltani ezt a kormányt, és egyre inkább kialakult ezeknek a kudarca után az az érzet, hogy hát majd ezt valaki belülről fogja. Ez volt a profécia. És hát jött Magyar Péter, és beteljesítette ezt a proféciát, hogy jött valaki belülről, ott van a nagy várakozás, és akkor ez olyan volt, mint két kémiai elem, ami ha egymás mellé kerül, akkor az berobban. És szerintem ezt én így fejtettem meg, vagy ezt érzékelem ennek a jelenségnek a hátterében.
Ugye beszéltünk már arról, hogy kicsit van azért egy one-man show jellege ennek az önpártjának, ami okozhatja azt is, hogy önt azért mégiscsak 20 éve ismerik a politikai, a pártpolitikai életből a választók, hogy önt az ön szavajárásával élve az ó-ellenzékhez sorolja a választó, és nem az új ellenzékhez, amit remélne.
Igen, ebben van logika, és ezért is nagyon fontos számunkra az, hogy megmutassuk, hogy ez nem Vona Gábor új pártja. Ugye így szokt általában ez a sajtóban, ez az eposzi jelzője.
Hát hisz ez Vona Gábor új pártja.
De nem ez a fő. Tehát, hogy az eposzi jelzőnk ez, de nem ez a fő, hogy mondjam, jegye ennek a pártnak. A másik reformkor az egy új politikai erő, egy új politikai alternatíva, aminek nyilván az én szerepem ebben a dologban nem elhanyagolható, hiszen az elnöke vagyok, de hogy mi nem két meg négy évekre tervezünk, hanem hosszabb távra, és egy csapatot szeretnénk. Tehát nem azt a párt, nem szeretnénk a bázisdemokráciának a mocsarában elsüllyedni, de nem szeretnénk ezt a fajta vezérkultuszra, meg apakomplexusra épülő politikát sem folytatni, hanem a kettő között egy józan középutat, ha már centrizmusról beszéltünk, akkor itt is a közepet keressük, és azt, ahol van nyilván egy pártban valamiféle hierarchiának, struktúrának lennie kell, mert nem működik másképp, ezt egyszerűen el kell fogadni. De mi azt szeretnénk, hogyha itt kirajzolódna lehető legrövidebb idő alatt, vagy hát amikorra ez beérik, ez egy csapat. És ugye volt egy előző kérdés, amit talán nem válaszoltam meg kellőképpen, hogy kik ezek az emberek. Én 2018 után, a lemondásom után folyamatosan kerestem azokat az embereket, akikkel együtt lehet gondolkodni, vagy valamit majd csinálni a közéletben. Úgyhogy ez ennek a hosszú 5 éves szilenciumnak, pártpolitikai szilenciumnak az eredmény, hogy megtaláltam nagyon-nagyon sok értékes embert, és biztos, hogy elfogultsággal vádolnak engem majd itt a nézők, hallgatók, de én azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon értékes csapatot sikerült összeszednünk és összegyűjtenünk, vagy megtalálnunk egymást. Úgyhogy én azt mondom, hogy pár éven belül, és majd ezen nyugodtan fogjanak szavamon, az egyik legerősebb, ha nem a legerősebb politikusi csapat lesz a 2RK.
Amit most mondott, az viszont azt is jelenti, hogy ön 18-ban úgy vonult vissza, meg úgy mondta azt, hogy nem fog politizálni, hogy tudta, hogy dolgozik azon a háttérben, hogy újra politizálhasson.
Inkább azt mondanám, hogy nem zártam ki ennek a lehetőségét, és én 2018 nyarán megalapítottam a Másik Reformkor Alapítványt. Tehát, hogy a közéletben ilyen értelemben részt vettem, de mindig azt mondtam, és ez akkor is igaz volt, és ez végül is be is igazolódott, hogy akkor fogok visszatérni, hogyha megvan hozzá az a csapat, akikkel érdemes. Tehát nem akarok van mensót, hanem egy csapatot szeretnék, meg nem egy ilyen médiapártot, hanem én azt hiszem, hogy lebecsüljük manapság az online térben, mert a lájkoknak, meg az algoritmusnak a bűvöletében vagyunk, és lebecsüljük a politika klasszikus struktúráit, a szervezetépítést, meg a programírást, de én ezekben nagyon hiszek. És nagyon jó azt látni, hogy amikor részt veszünk valamilyen beszélgetésen, vitán, akkor mivel van programunk az európai parlamenti választásokra, akkor nekünk vannak ezügyben is mondásaink. Tehát, hogy ha például megkérdezi, hogy beszélgetünk a programunkról, akkor azt hiszem, hogy lesz majd mondani való.
Jó, akkor itt egy picit nyugodtan időzünk is el, megálljunk is meg, mert azért az is egy érdekes út, amit ön bejár onnantól, hogy megalapítja a Jobbikot, odáig, hogy most egy választáson indul el, az európai parlamenti választáson. Ön, mint Jobbik alapító, radikális jobboldali párt alakító, annak a Jobbiknak az elnöke, ami még EU-s zászlót égetett, van elszámolni valója a mostani választók felé abból az időszakból még?
Hogy ne lenne, persze. De ezt a párt alakuló kongresszusán azt hiszem meg is tettem, de hogyha kell, akkor nyilván újra és újra megteszem. Én ott elnézést kértem mindenkitől, akiket a korábbi politikai pályafutásom során bármivel megbántottam, megsértettem, vagy megfélemlített az a politika, amit a Jobbik folytatott. Úgyhogy én a személyes konzekvenciákat, vagy a saját személyemmel kapcsolatos, hogy mondjam, magyarázatot azt nem akarom eltagadni, vagy eltakarni, vagy a szőnyeg alá söpörni. Sőt, én azt gondolom, hogy ha már az én politikai pályafutásomnak az ívéről beszélünk, akkor én ezt azért is vállalom, mert hogy ebben van szerintem, hogy is fogalmazzak, van egy olyan minta, ami talán sokak számára lehet, hogy tanulságos, hogy lehet változni a magyar politikában, ki lehet lépni egy buborékból, és nem szégyen szerintem. Sőt, én büszke vagyok erre a változásra.
De ön hitt akkor azokban az eszmékben, vagy amit az elején én mondtam, akkor talán ami épp hagyta űr miatt, ott volt politikai keresnivaló, és ezért úgy csinált, mint aki hisz abban.
Ez a vonalógiának egy ilyen állandó kérdése, hogy most akkor én tudatosan ilyen politikai kalandorként, vagy ilyen politikai, nem tudom, számítóként viselkedtem, vagy pedig elfű nemzeti radikális voltam, az utóbbi. Tehát, hogy én hittem abban, hogy akkor, hogy ez a helyes út, és ez a jó út, és ez vezet előre. 2006 után vagyunk, ugye, amikor én a Jobbik elnöke leszek. Tehát akkor az amúgy is egy ilyen, hát most is turbulens időket élünk, de az talán még a jelenleginél is turbulense volt, mert utcai összecsapások voltak, meg tüntetések az ország minden pontján. És én ebben az időszakban lettem a Jobbik elnöke, és akkor aki jobboldali volt, ugye én is az voltam, azok közül nagyon sokan jobbra tolódtak én is. Tehát ezt is fontos talán az én megértésem ez elmondani, hogy én nem nemzeti radikálisként kezdtem a pályafutásomat. Én Fidesz tag voltam.
Én Orbán Viktor mellett kezdte a pályafutását.
A Fidesz tag, Gyöngyösi Fidesz tagként, aztán Orbán Viktor polgári körében. Ugye ez a vonológiának egy ilyen másik nagy titka, hogy most akkor mire képzett ki engem Orbán Viktorot, és milyen hogyan delegált engem a magyar politikában. Ugye már főképpen a DK szimpatizánsai körében van ez a konteó, hogy engem biztos az Orbán Viktor küldött, nem? Én Fidesz tagként kerültem ebbe a polgári körbe, és aztán 2003-ban kiléptem belőle, talán egyedüliként én voltam, aki kilépett Orbán Viktor polgári köréből. Szóval én ilyen jobb-közép irányból jöttem, a családi, hogy mondjam, indítatás is inkább ilyen vidéki, kisgazda, jobb-közép irány. És aztán 2006-ban volt egy jobbrotolódásom, és én azt hiszem, hogy 2013-14 környékétől, akkor már a parlamentben vagyunk, kellett újra gondolnom ilyen értelemben az életemet politikai értelemben, és kezdtem el a néppártosodással visszamenni abba a jobb közép irányba, ahonnan elindultam, és most pedig úgy érzem, hogy a 2RK-val és 18 után pedig, ami bennem lezölt, az, hogy úgy éreztem, hogy ki kell lépni ebből a koordinátorrendszerből, mert hogy igazából a bajainknak a forrása pont ez a törzsi logika. Hogy azt gondoljuk, hogy ha a másik, tehát az a probléma, minden törzs azt hiszi, és most lehet ez bármelyik oldal, hogy Magyarországnak az a problémája, hogy a másik törzs létezik. Pedig nem ez a probléma nyilván, de amikor valaki benne van egy ilyen törzsben, és én benne voltam, és ezért mondom, hogy van mintázat értéke az én változásomnak, én tudom, hogy milyen egy törzsben lenni. Tudom, hogy milyen egy törzsfőnökének lenni. Hogy amikor mennyire fekete-fehérré válik a világ ennek a lélektanát illetően, és szoktam azt a példázatot így mondani magammal kapcsolatban, hogy amikor van egy iskolai drogprevenciós előadás, és eljön Gyuri bácsi a rendőr, aki elmondja, hogy gyerekek, a drog az nagyon veszélyes, ne használjátok, mert nagy baj lesz belőle, a gyerekek meghallgatják, és tudom, közben játszanak, telefonoznak, oda se figyelnek. És utána jön egy olyan, aki volt drogos, aki volt függő, és azt mondja, és elmeséli az életét. Arra az odafigyelnek a gyerekek, és most lehet, hogy egy furám, de én vagyok ez a drogos a magyar politikában, ez aki kijött ebből a törzsi függésből.
De itt a törzsi függés volt a probléma, vagy az volt a probléma, hogy megbántott társadalmi csoportokat, vallási csoportokat, konkrét embereket.
Igen, persze, és ezért is kértem bocsánatot. Nem azért kértem bocsánatot, mert én törzsi függésben voltam, hanem azért, amivel megbántottam embereket. Csak közben vegyük azt észre, hogy itt, amikor valaki törzsi függésben van, akkor megbánt konkrét csoportokat. Lehet, hogy nem a vallása, hanem a politikai hovatartozása, vagy a gondolkodása, vagy egyéb identitása miatt, de itt mindenki megbánt mindenkit, amikor törzsi logika van, és mindenki sértett pozícióban van. Tehát a törzsi logikának az is a része, hogy aki törzsben van, az nem azt éli meg, hogy én meg most megbántok valakit. Mindenki azt éli meg, hogy én meg vagyok bántva. És ennek a logikának pont ez a nagy problémája, mert elvakít. Itt mindenki úgy érzi, hogy ő neki van, tehát itt őtőle kellene bocsánatot kérni. Itt ő lett megbántva, itt az ő identitása lett megsértve, és az a helyzet, hogy egyébként mindenkinek igaza is van ebben, mert mindenki kölcsönösen oda-vissza sértegeti a másikat.
Min változtatott, vagy változtatott-e bármit önben az az 5 év, amíg a pálya széléről nézte a meccset, és elemző volt, és azzal az attitűddel nézte, nem pedig politikusi attitűddel.
Hát ez nagyon sokat szerint. Vagy hát változtatni nem változtatott, de nagyon kényelmes volt az a pozíció. És mondogattam is többször, hogy egyébként nagyon utálnám magamat, amikor benn vagyok a politikában, és valaki a politikán kívülről okoskodik, mert nagyon könnyű kintről okosnak lenni. És nagyon nehéz a pályán belül jól helyezkedni, és jól passzolni, és gólt rúgni. Úgyhogy, de engem mindig is vonzott az, hogy a pályán belül legyek. Tehát jól éreztem magam elemzőként, ki tudtam élni magam, nyilván egy szabad, nagyon szabad műfaj, de azt éreztem azért, hogy ez nem az én világom. Tehát, hogy én inkább szeretek benn lenni a pályán, vagy szeretek részese lenni a folyamatoknak, és nem elemezni.
Hogyha konkrét európai parlamenti választási témákat nézzük, akkor... Hát azért az látszik, hogy ami minden országban számít most, az a háború kérdése. Orbán Viktor most reggel a Kossuth Rádióban pont arról beszélt, hogy gyakorlatilag egy háborúpárti Európai Unió kezdődik formálódni. amely a választás után belemehet egy háborúba. Ön mekkora kockázatát látja ennek egyrészt? Másrészt mit gondol egyáltalán, hogyan kellene az Európai Uniónak hozzáállnia pénzzel, katonasággal, fegyverekkel ez az egész orosz-ukrán konfliktushoz?
Hát nagyon nehéz kérdés, és szerintem ezt azért mondom, mert hogy ezt ugye politikusok szeretik elhallgatni és azt mutatni, hogy hát itt valójában A meg B álláspont van. Szerintem ez egy nagyon nehéz kérdés, és érdemes fölvázolni, hogy milyen dilemmák vannak. Mert amikor Orbán Viktor háborúról beszél, és valószínűleg ebben az interjúban is 23-szor kiejtette ezt a szót, mint hogy általában...
És harmadik világháborúról és atomfenyegetettségről beszél.
Igen, akkor azért lássuk be, hogy két dolgot. Az egyik az, hogy ez már megint a félelemre építő politika. Tehát ők nagyon beleszerettek ebbe a félelem tárgyra épülő politikába, ami annak az a lényege, hogy keressünk valami nagyon félelmetes dolgot, ami alap szinten a zsigerekben tölti el félelemmel a választópolgárt, mert onnantól kezdve nem kell semmi másról beszélni. Ez korábban a migráció volt, meg a soros terv, most a háború, és innentől kezdve a politika lényegében zárójelbe kerülhet. Háborúpárti vagy nem vagy háborúpárti? És én erre azt mondom, hogy ki az, aki háborúpárti? Most úgy őszintén, tehát hogy amikor én a fideszes szimpatizásoktól kérdezem, tényleg a legjobb szándékról, hogy ők tényleg elhiszik, hogy itt bárki háborút akar. Tehát, hogy tényleg azt gondolják, hogy Magyarországon bármelyik politikai párt háború párti lenne. Másrésztről meg ez az élektani része. Tehát itt Oroszország a háború párti. Itt Oroszország indította ezt a háborút. És az a fajta úgymond béke, amiről Orbán Viktor beszél, az valójában azt üzenné Oroszországnak, hogy megéri ilyen háborúkat indítani. Uh-huh. Tehát ez is ennek az egész dilemmának a része, hogy hagyhatjuk-e Oroszországnak, hogy lerohan egy európai országot, a szomszédját, elfoglal belőle egy nem kevés részt, és utána azt mondja, hogy akkor kössünk békét, hiszen a béke az mindenkinek jobb, mint a háború. Nyilván nem. A másik részről nyilván ott van az a dilemma, hogy meddig lehet Ukrajnát életben tartani, meddig lehet Ukrajna erőforrásait, emberi erőforrásait feláldozni egy olyan háborúban, aminek nem biztos, hogy látható a vége. És nekem van egy olyan megérzésem is, és akkor ez már nagyon túlmutat Európán, meg itt a 2RK-n, tehát hogy itt már tényleg az ember ilyen nagyon pici kis porszemnek érzi. Egy olyan háborúban, ahol mondjuk Kína nem biztos, hogy megengedheti azt magának, hogy Oroszország veszítsen. Mint hogy Amerika sem engedheti meg, hogy Ukrajna veszítsen. Tehát, hogy
van egy... Na, de akkor itt jön be az, hogy Orbán Viktornak akkor lehet, hogy mégis igaza van azzal, hogy ez egy világháborús pszichózis.
Abban szerintem, hát nem tudom, én azt nem mondanám, hogy Orbán Viktornak igaza van. Abban viszont szerintem van igazság, hogy egy másik hidegháborúban élünk, ami az Egyesült Államok és Kína között zajlik, és hogy ami a világban történik, pláne az ilyen nagyobb események, mint amilyen egy háború, azokat ebből a szempontból is érdemes értékelni. De ezekkel kapcsolatban én nem mondtam ugye semmit, hogy most ezzel mit kezdenénk, csak azért akartam, hogy erről egy picit beszéljünk, mert szerintem az is a polgári politikának a része, hogy a hátteret megpróbáljuk megvilágítani, és lehet, hogy nincs igazam. Tehát, hogy én azt sem mondom, hogy amit én itt mondtam, az mind igaz és jogos, csak hogy érdemes volna ezekről is beszélni, ahelyett, hogy már a háztetőről beszélnénk, hogy az most fekete legyen, vagy fehér.
Világos, de hogyha ott ül az Európai Parlamentben a képviselőjük, akkor amikor van egy szavazás, hogy adjanak-e újabb pénzt Ukrajnának, szállítsanak-e fegyvert Ukrajnának, küldjenek-e. Nincs az Európai Uniónak hadserege, úgyhogy ez maximum NATO kérdés. De hogyha ilyen kérdések felmerülnek, akkor hogy fog szavazni az önök képviselője, aki bent ül az Európai Parlamentben?
Mi az, hogy az Európai Uniós tagállamok segítsék Ukrajnát pénzzel vagy akár fegyverrel, ezt nem fogjuk akadályozni. De az, hogy Magyarországon keresztül menjen mondjuk ilyen fegyverszállítás, abban mi kérnénk az Európai Uniótól, hát hogy mondjam, megértést, hogy ne így történjen. És ez azért nagyon fontos kérdés, amiről most beszélünk, mert sok szempontból rávilágít arra, hogy milyen Európai Uniós viszonyra lenne szükség. Mi azt képviseljük, hogy az Európai Unióval megbomlott bizalmi viszonyt a legeslegharabb helyre kell állítani. És ez nem csak azért, mert ez olyan nagyon szép lenne, hogy végre bízna egymásban Magyarország meg az Európai Unió, hanem azért is, mert ha nincs ilyen bizalom, ha mondjuk a magyar kormányfő bármit mond, mindenkinek azon sustorognak a környező, vagy a többi vezető, hogy most ezt Oroszország vagy Kína érdekében mondta a magyar kormányfő, az borzalmas. Tehát szerintem csomó ügyben sokkal előbbre lehetne jutni az Európai Unión belül, vagy lehetne külön utat járni, hogyha azt érzékelnék, és azt tudnák az Európai Unió többi tagállamaiban, hogy Magyarország hű és biztos partnerünk, akiben megbízhatunk. Most azért kér ebben és ebben az ügyben valamilyen más lehetőséget, mert neki ez fontos, vagy az ő esetében mások a társadalmi vagy geopolitikai realitások. Tehát ez az, amit szerintem Orbán Viktor nagyon elrontott, mert mind a NATO, mind az Európai Unió úgy tekint ránk, mint most mondjuk ki orosz meg kínai trollokra, akik valójában nem is a szövetségi rendszernek dolgoznak, hanem a szövetségi rendszer szétverésén, és ugye hát ebben azért vannak eléggé, ami nap kiderült, vannak azért eléggé, hát erre utaló jelek.
Beszéljünk, akkor álljunk meg itt egy percre. Ugye nyilván most, amire utal, az a külügy szervereinek, az orosz hekkerek, orosz titkos szolgálati hekkerek általi megtámadása, ami úgy tűnik, hogy miközben Ruf Bálint tegnap itt ült az ön helyén, és arról beszélt, hogy a elmúlt 15-20 év legnagyobb botránya, aközben úgy tűnik, hogy lehet, hogy a nehezebben elmagyarázhatósága miatt, mint mondjuk a kegyelmi botrány, nem üti át azt a falat, ami a 15-20 év legnagyobb botrányától akár elvárható lenne.
És hát van még ilyen botrány, nem mindjárt választom, csak majd szeretném, hogyha a vendégbefektetői vízumról is beszélni, mert az is szerintem egy ilyen hasonló botrány, de valóban így van. Tehát, hogy ez már csak ilyen közhely, amit mondok, de hogy egy európai országban egy ilyen eset után minimum miniszternek kellett volna lemondania, hanem a kormánynak. Tehát most tudom, hogy ezek ilyen üres, fedezet nélküli dolgok, amiket most mondok, mert már hozzászoktunk, hogy semminek nincs következménye.
De mitől van az, hogy mondjuk a kegyelmi ügynek volt még a Fidesz logika, vagy az elmúlt évek rutinjával szemben is következménye, és mondjuk egy ilyennek nincsen?
Hú, hát ez nehéz kérdés, és azt gondolom, hogy van egy nagyon negatív üzenete, mert hogy az, hogy a kegyelmi botrány azzá vált, amivé, abban lehet, hogy szerepet játszott az is, hogy volt, aki levonta ezekből a konzekvenciákat. Tehát, hogy ezzel azt akarom mondani, hogy ha Novák Katalin nem mond le, és Varga Judit nem mond le, akkor lehet, hogy a kegyelmi botrányból sem lett volna akkora ügy, mint amekkora. De ott azzal, hogy lemondtak, és ehhez nem voltunk hozzászokva, azzal szerintem egy csomóan ellenzékiek úgy éreztük, hogy na, itt most valami nagy változás van, és itt most valami nagy fordulat, vérszemet kapott az ellenzék, és én azt ismerve, vagy valamennyire értve a Fidesz logikáját, ebből azt a következtetést vonom le, hogy nem szabad lemondani, nem szabad semmilyen következményt vállalni, mert azzal a gyengeséget mutatom. Tehát, hogy nálunk van egy ilyen furcsa logika, hogy ha valaki vállalja a következményeket, akkor az gyengének érzik. Én is kapok még mind a mai napi kritikát azért, mert 18-ban lemondtam a parlamenti mandátumról, pedig megígértem, és nem sikerült, és lemondtam, és sokan úgy érzik, hogy ez miért hagytam ott az ellenzéki szavazókat, ez egy másik történet. Szóval visszatérve erre a kémbotrányra, én azt gondolom, hogy ez olyan fajta őszintétlenséget és olyan fajta zavarosságot mutat a magyar külpolitikában, aminek nem biztos, hogy pár év alatt is helyre lehet majd állítani a kárjait, a káreseményeit, vagy azt a fajta pusztítást, amit ez végez. Tehát nagyon nehéz lesz a NER utáni kormányoknak azt a bizalmat, amiről beszéltem, helyreállítani, és nem tudjuk, jelen pillanatban nem, ez a botrány kiderült, de mi mindent nem tudhatunk még. Tehát fölmerülhet bennünk, hogy ez még csak a jéghegy csúcsa, tehát hogy mennyire van benne a spejszban a Oroszország, vagy Kína, vagy meddig érnek le ezek a szálak, és én most nem orosz vagy kína ellenességet szeretnék itt szítani, hanem egyszerűen azt, hogy egy olyan kormány, amelyik a szuverenitásunkról beszél, úgy tűnik, hogy tényleg példátlan módon adta el, vagy adta fel Magyarország szuverenitását.
Ugye a másik fontos kérdés a magyar választónak mindenképp az európai parlamenti választás után, hogy azok a pénzek, amelyek évek óta nem jönnek, azok jönnek-e majd. Ugye ebben az ellenzék is megosztott, mert mondjuk Donát Anna arról beszél, hogy az a nagy eredmény, hogy megállították a pénzek jövetelét, hisz így nem tudja ellopni a kormány. Cserébe elintézték, hogy közvetlen forrásként minél több jusson ide. Ez az egyik ellenzéki hozzáállás. A másik az, hogy a jogállamisági kritériumoknak meg kell felelni, és el kell érni, hogy jöjjön úgy, ahogy van a pénz. És biztos van egy harmadik forgatókönyv is. Mi az, amit akár egy szemképviselővel lehet tenni azért, hogy az uniós pénzek azok a megfelelő helyre kerüljenek Magyarországon, és egyáltalán jöjjenek?
Mi azon az álláspontunk, mondjuk, hogy ezek a pénzek jöjjenek. Tehát, hogy szerintünk az a fajta eszköz, hogy az Orbán Viktori antidemokratikus kormányzást az uniós forrásokkal próbálja megakadályozni az Európai Unió, az nem biztos, hogy eredményre vezet, sőt úgy látjuk, hogy nem vezet eredményre. Bizonyos értelemben meg is erősíti a kormány narratíváját az ügyben, hogy itt ő az Európai Unióval, a brüsszeli sorosistákkal harcol, lám, nem is akarják még a pénzt sem odaadni, és igen, nagyon sok pénzt ebben ellopnak, vagy borzalmas forrásokra fordítanak, de ez nem nyilván a kormány felelőssége elsősorban, de én azt hiszem, hogy az Európai Unió erre túl lépve ezen a pártpolitikai adókapokon, mert sajnos én azt látom, hogy sokszor az Európai Unió is a felszínt kapargatja. És ezt az egész képletet, vagy szituációt, ilyen belpolitikai, vagy Európai Unión belüli politikai csatának használja, és ha igazán az Európai Unió azt akarná, hogy Magyarországon ezeket a pénzeket ne lehessen korrupt és fölösleges és borzalmas módon felhasználni, akkor aztán meg lehetne találni ennek a módját. Tehát mi például azt javasoljuk, hogy az Európai Uniós forrásokat, azoknak a felhasználását, azt fókuszáljuk jobban. És olyan fókuszokat teremtsünk, és olyan területeket válasszunk ki, ahol a korrupciónak a lehetősége kizárt. Azzal egyébként egyetértünk a Momentummal, hogy nem biztos, hogy csupán az államnak kell e fele törködnie, tehát hogy a közvetlen, akár önkormányzatokhoz csatolt támogatás is lehet megoldás, de szerintünk sokkal fontosabb lenne az, hogy mire lehet ezeket az uniós forrásokat felhasználni.
Mire költenek?
Hát mi beton helyett, betonba öntés helyett az emberekbe fektetnénk. Tehát ne egy újabb szökőkút, meg egy újabb macskaköves főtér épüljön, mert jártam én is az országot, és hát annyi szökőkút van már bizonyos városokban, ami nagyon szép, én is imádom a szökőkutakat, csak sokszor már az merül föl bennem, hogy ez már így az ötlettelenségnek a jele, hogy hát építsünk, mit csináljunk ezzel a pénzzel, építsünk egy szökőkutat. És nyilván leegyszerűsítem, mert egy csomó értelmes pályázat is volt az Európai Uniós forrásokból, ami azt mondjuk, hogy két terület. Az egyik az a fiataloknak az életkezdése, a másik az pedig az egészségügyi prevenció. A fiatalok életkezdésén belül pedig a fiatalok lakhatása. Tehát meg kell érteni az Európai Unióban mindenkinek, és ez nem csak a mi, hanem a régió problémája, hogyha innen elmennek a fiatalok, akkor ez a régió egyrészt politikailag is nagyon zavaros helyzetbe kerülhet, másrészt gazdaságilag is nagyon nehezen fenntartható állapotban. Tehát társadalmi fenntarthatóság szempontjából óriási problémák vannak. Nemrég volt egy felmérés, hogy 100-ból hány fiatal az, aki Magyarországon tervezi jövőjét, és 6. Ez az OTP Fáj alapítványának a felmérése volt, ez egy borzalmas adat. Ha ez esetleg rosszul mért, és ennél mondjuk valamivel több, mondjuk 7. 8 vagy 7, hát akkor is elkeserítő, mert ez azt jelenti, hogy 94 azt gondolja, hogy nem biztos, vagy biztos, hogy nem. És mi a lakhatás területén, vagy a lakhatás kérdésében látjuk azt a pontot, ahol Magyarország viszonylag rövid idő alatt tudna valami olyan üzenetet küldeni a magyar fiataloknak, hogy érdemes Magyarországon maradni, mert lehet, hogy még nem zárkózott föl a bérszínvonal az Európai Unióshoz, ahhoz azért több idő kell, de Magyarország az, ahol a kormány valóban segíti azt, hogy egy fiatal lakáshoz juthasson.
Bocsánat, csak a lakhatás előtt van egy fiatalnak, még mielőtt elérni, hogy saját tulajdona legyen, az oktatás. Tehát, hogyha ha kimegy jobb gimnáziumba, jobb egyetemre, külföldre, akkor már elvesztettük azt a fiatalt, még a lakhatás előtt.
Ez így van, de azért... Az, hogy persze nagyon sokan vannak, akik már egyetemi szinten külföldben gondolkodnak, de azért hála Istennek azt mondom, még nem ez az általános, de teljesen jogos a kérdés, és egyetértek. De erre viszont az a helyzet, hogy ahhoz, hogy a magyar oktatáson változtassunk, ahhoz a magyar gazdaságpolitikán is változtatni kell. Nem, ezek nagyon szorosan összefüggnek. Többszörös idézőjelben szoktam mondani, hogy a Fidesz oktatáspolitikája egyébként nem rossz, és idézőjel bezárva, mert hogy pontosan megfelel annak a gazdaságpolitikának, amit képviselnek. Tehát az akkumulátor gyár nagyhatalomhoz nem kell oktatási reform. Ezért nekünk egy...
Tehát bár nem magyar munkavállalók dolgoznak zömében az akkumulátorgyárakban.
Hát akár pont ezért is, de hogyha a magyar munkavállaló oda be is jut, valószínűleg nem biztos, hogy ő fogja a legmagasabb hozzáadott értéket várják majd ott el tőle. Ezért nekünk gazdaságpolitikai értelemben is van egy alternatívánk, ezt mi prevenciós iparnak mondtuk, vagy mondjuk, és ennek a lényege az, hogy olyan iparágak klaszterére építsük a magyar gazdaságpolitikát, aminek megvannak a magyar hagyományai, megvan hozzá a magyar humántőke, a magyar tudás, akár a magyar nyersanyag, Mert hogy az akkumulátorgyártás nem ilyen. Tehát ott külföldi vendégmunkásokra, külföldi technológiára építünk, és valahol tovább sodródunk itt a német autógyáraknak való függésünk spiráján lefelé. Amiről mi beszélünk, ez a prevenciós ipar, ez több iparágnak az összefogását jelenteni, például az élelmiszeripar, a gyógyszergyártás, a gyógyturizmus, az egészségügyi informatika, az egészségügyi gépgyártás, a mezőgazdasági gépgyártás, ha ezeket így egymás mellé tesszük, és végigmegyünk rajtuk, akkor azt látjuk, hogy itt megvan a magyar tudás, megvannak a magyar, ha nem is olyan jó állapotban, de még megvannak a magyar cégek, vagy lehetnének magyar cégek. Meg hozzá a magyar oktatás is, vagy meg lehetne hozzá a magyar oktatás is. Tehát, hogy
és ehhez csatornáznák be az uniós forrást.
Így van. Itt azt mondanánk, hogy nézzük meg a történet, hogy hogyan tudtak sikeresek lenni országok. Finnország, Észtország, Dél-Kórea, stb. Mit két dolgot fogunk találni. Az egyik az, és akkor itt visszautalok a kérdésére, mindenhol, ahol volt valami siker, volt egy oktatási reform. A másik, az oktatási reformmal párhuzamosan kijelölésre kerültek valamilyen stratégiai irányok. És ma Magyarországon nem tudjuk, az akkumulátorgyártáson kívül, akkumulátorgyárakon kívül nem tudjuk, hogy Magyarországnak egyébként van saját stratégiai célkitűzése. Szerintünk kellene, hogy legyen. A globális piacon ki kellene hasítanunk egy kis szeletet magunknak, és azt mondani, hogy ebben tényleg világszínvonalúak akarunk lenni.
Itt tényleg... Hát szokott erre mondani Orbán Viktor, zöld átállást, innovációt, tudásgazdálkodást.
Mondani. De hát a zöld átállás, meg az akkumulátorgyár nagyhatalom, az a kettő valahogy nekem nem áll össze. Nekünk egyébként nem az akkumulátorgyártással van önmagában problémánk. Az, hogyha Magyarországon épül néhány akkumulátorgyár, az szerintem belefér. Az a probléma, hogy itt az egész ország egy nagy akkumulátorgyárra alakul, egy feldereng bennem, mint történészben Rákosi Mátyás Vas és Acél országa leszünk. Tehát hogy az attitűd nekem megint ugyanaz, hogy Orbán Viktor akkor itt az akkumulátorgyár nagyhatalommá akar bennünket tenni. Mi meg egy olyan iparágot szeretnénk, ahogy mondtam, amihez Magyarországnak megvannak a saját adottságai, ami saját profitú cégek felfutását eredményezni, és amihez mondjuk szükség volna végre az oktatáspolitikának, a kutatásfejlesztésnek, az innovációs forrásoknak a sokkal átgondoltabb fókuszálására.
Már fél mondattal tett rá utalást, egy napja népszavazást kezdeményeztek, majd elmondja, hogy technikailag hol tart ez, a vendégbefektetői vízumok eltörlésére és az EU-n kívüli ingatlan vásárlások számának visszaszorítása érdekében. Azért olvasom, mert nem egyszerű. Tehát, hogy mit gondol, hogy hogy amikor ezt így bedobják, akkor ebből mit ért meg a választó, hogy önök miről akarnak, mit?
Sajnos nagyon keveset, de ez nem az emberek hibája, nem az, hogy ezt nem sikerült még elmondani a politikának, pedig ahogy a külügyminisztérium körüli botránnyal, ezzel is nagyon sokat kellene foglalkozni szerintem. A letelepedési kötvény talán ismerősebb lehet sokak számára, ez 2013 és 2017 között működött. Én annó akkor országgyűlési képviselőként elég sokat próbáltam tenni ez ellen az intézmény ellen. Pont emiatt indult ellenem akkor az a nagy karaktergyilkos kampány, amire talán még sokan emlékeznek, és akik nem azok a 444 videójában föl tudják eleveníteni, ha érdekli őket, mert elég nyomasztó. Ami nem a videót akarom ezzel, hanem magát a témát. A videó szerintem egy nagyszerű videó lett. Na de zárójel bezárva, a letelepedési kötvénynek az volt a lényeg, hogy államkötvényeket adtunk el külföldieknek olyan kamatokért, ami a piaci kamatoknál sokkal rosszabb feltételű kamatok voltak. Cserébe ők letelepedhettek az Európai Unión belül, és szabadon járhattak, vállalkozhattak. Utána ezt mi adófizetők ezen a nagyon rossz kamaton visszafizettük nekik, tehát hogy elképesztő kár érte az országot. Azok a főképpen Rogán Antal körüli cégek, akik ezt lebonyolították, 162 milliárdot kaszáltak, tehát ez egy full veszteség volt az ország számára, és egy offshore cégekkel tűzdelt, zavaros kötvényvásárlókkal tűzdelt botrány. 2017-ben megszűnik. És most a kormány 2023-ban újra előáll vele, elnevezi ennek a vendégbefektetői vízumnak, ahol a vendégbefektetői kifejezés teljesen félrevezető, mert itt ugye arról van szó, hogy aki ilyen vízumot akar szerezni, ilyen aranyvízumot, hogy mondani szokták, ami Európai Uniós, vagy 250 ezer eurót kell befizetni egy ingatlan alapba, és akkor ott tudja forgatni a pénzét, vagy 500 ezer euró értékben kell Magyarországon ingatlan tulajdont vásárolnia, vagy 1 millió euró értékben befizetnie azon alapítványokba, amikbe a Fidesz az egyetemeket szervezte. Hol van itt a befektetés? Tehát hol van itt az a fajta befektetés, ami az országot erősíti? Ezeknek az embereknek jó. Hát nem, hogy ők szereznek egy mondjuk a középső verzióval 500 ezer euróért egy vagy több ingatlant Magyarországon, ami azért hogy mondjam, a mai budapesti ingatlan árakat tekintve az a 180 millió az már nem is olyan nagyon magas, másfél milliós, meg két milliós négyzetméter árak vannak Budapesten. Nekünk magas, de egy külföldi befektetőnek azért annyira nem nagy probléma, és cserébe 10 évre kap uniós vízumot. Hiába kért az Európai Unió már a háború kirobbanása után, hogy több ilyet ne csináljon senki az Európai Unióban, mert ez egész Magyarország, meg az egész Európai Unió szempontjából biztonsági kockázat, és beszélni kell csak ingatlanpiaci szakértőkkel, el fogják mondani, hogy a kínaiak tükön állva, vagy tükön ülve, bocsánat. Mert hogy ülni se tudnak, már csak állnak, tehát hogy az ilyen frajdi volt a részemről, várják ezt a konstrukciót, mert hogy kapok egy Európai Unión belüli lakást, vagy többet, és cserébe még 10 éves meghosszabbítható vízumot, sőt van még egy, csak nem akarom majd borzolni az idegeimet, meg a hallgatókét. Van egy olyan passzus is, hogyha valaki nem is vásárolja ezt meg, de megmutatja a bankszámláján a fedezetet, tehát igazolja, hogy neki ez rendelkezésre áll, 2 évre megkaphatja. Uh-huh. Tehát mi úgy éreztük, hogy ezzel föl kell lépni, és ezért fogunk egy népszavazási kezdeményezéssel élni, jövő héten fogjuk benyújtani a kérdést egyébként.
Még egy fontos kérdés, ugye önök csak az uniós választáson indulnak el, és azzal deklaráltan nem indultak el az önkormányzati választáson, hogy ön mondta, az nem a pártpolitika terepe az önkormányzatiság. Vitézi Dávid fellépése és az ő kampánya, ami szintén erről szól, az nem azt mutatja meg, és most a közvéleménykutatások állása, hogy azért nagyon sokan Budapesten biztos, hogy a többség azt gondolja, hogy de igenis, ez a pártok terepe, és itt fontos az, hogy milyen ideológiák és milyen világlátások csapnak össze, nem csak az, hogy technokrata módon hogyan vezetnek egy várost, egy kerületet.
Nyilván, hogy a mi javaslatunk lényege az, hogy önkormányzati választáson országos párt jelölő szervezet ne lehessen, és erre Budapestre is ugyanígy gondoljuk, meg a legkisebb faluban is ugyanezt gondoljuk helyesnek. Ha az emberek arról dönthetnének, csak ugye az önkormányzati választás is át van itatva az országos politikával, de ez nem, hogy ellene mond a mi javaslatunk, hanem inkább megerősíti a mi javaslatunk helyességét. Tehát, hogyha az emberek tudnának úgy dönteni, hogy akkor most jó, van egy országos politikai helyzet, meg van egy önkormányzati, ahol ennek a kettőnek van egy választóvonala, akkor nem az emberek többsége, én azt feltételezem, hogy azt mondaná, hogy hát igen, azért jobb lenne a településeknek, hogyha az országos politika nem szólna bele. És ez nem jelenti azt, hogy értékrendileg nem lehet az egyik vagy másik helyi jelöltnek valamilyen iránytűje, csak szerintem sokkal jobb lenne, hogyha mondjuk lenne egy liberális jelölt, lenne egy konzervatív jelölt, lenne egy szociáldemokrata jelölt Budapesten, de ő budapesti jelölt lenne. Nem valamelyik országos pártnak a katonája, mert hogy jól láthattuk az elmúlt 5 évben, hogy Karácsony Gergelynek, akinek a munkájával kapcsolatban nekem vannak pozitív, meg vannak negatív meglátásaim, de azt azért nem tagadhatjuk, hogy nem egy könnyített pályán kellett dolgoznia, és én azt hiszem, hogy minden településre igaz, de Budapestre talán különösen mégiscsak a főváros, az számomra elfogadhatatlan, hogy akármilyen színű is egy kormány, meg az önkormányzat, a fővárosi önkormányzat, hogy a kormány akadályozza a főváros fejlődését, és szorítja be a fővárost. Ennek mi az oka? Az az oka, hogy nem olyan színű lett a főpolgármester, ahogy azt a kormány elvárta. Hogyha kizárnánk ezt a lehetőséget, és mondjuk a mindenkori kormánynak nem X számú saját települése lenne, meg Y számú ellenzéki települése, hanem 3200 önkormányzata lenne, amelyik magyar önkormányzat, és segítenem kell, mert én vagyok a magyar kormány. Azt szerintem, tudom, hogy ebben nagyon sok idealizmus is benne van, és hogy nem biztos, hogy egyik vagy másik, hogy mondjam, ciklusról ez megvalósítható, de el kellene kezdeni. A pártok is valahol...
Világos, csak nem zárják ki magukat. Tehát, hogy ez most úgy se lesz. Nem. 5 év múlva se lesz. És nem zárják-e ki magukat, a lassú építkezéshez, a párt lassú építkezéséhez a legmegfelelőbb terepből. Nem azt tapasztalta-e a Jobbik építésénél, hogy amivel igazán egy pártot lehet építeni, az pont az önkormányzatiság a kis településektől a nagyvárosokig való jelenlét úgy, hogy a napi életükben is részt vesznek a választóknak.
De. És talán pont Ruf Bálint, aki itt ült az én helyemen nem is olyan régen, mondta azt valahol, hogy ezzel a kettő RKA lából lőtte önmagát, és ebben is igaza van. Csak hogy ez is talán megkülönböztet bennünket szerintem több pártól, hogy nagyon hosszú vitát folytattunk erről a megalakulásunk előtt, hogy mert ezek a dilemmák fölmerültek, de akkor is arra jutottunk, hogy ahhoz, hogy mi ezt hitelesen képviseljük, ahhoz, mármint a pártmentes önkormányzatiságot is, mi úgy éreztük, hogy ez egy fontos és előremutató dolog egy későbbi polgári önszerveződő Magyarország számára, ahhoz kell egy ilyenfajta hitelesítés, egy ilyenfajta pecsét, hogy akkor mi vállaljuk ennek a nehézségeit, mert igen, nekünk is a pártszerű építkezéshez nagyon sokat segítene, hogy lenne egy csomó ember, akit behelyezünk az önkormányzatokba, és akkor ott ők elkezdenek politikailag szárnyat bontani, erősödni. Egyébként hozzáteszem...
Hát de erőforrást is jelentene, tehát erőforrást. Nem csak politikailag, anyagilag is.
Anyagilag is, igen. Hozzáteszem egyébként, hogy annyi kis kaput hagytunk magunknak, hogy azt mondtuk, hogy ha valaki egy 2RK tagként önkormányzati képviselői ambíciói vannak. Mert egyébként a szabályunk így szól, vagy ez a javaslat így szól, akkor ő el tud indulni. De akkor ő a 2RK-ban nem viselett tisztséget 2 évvel a választások előtt, és a önkormányzati választások után sem. Tehát annak a lehetőséget, hogy valaki az önkormányzati politikából átlépjen az országos politikába, mi sem zárjuk ki, vagy éppen vissza, csak hogy ezt is el kell választani, hogy a kettő. Tehát, hogy akkor ő ne foglalkozzon pártpolitikával, és ugye a javaslatunknak az a lényege, ha mondjuk egy 2RK-tag el akar indulni bármelyik településen, akkor azt mondjuk, hogy indulj el, de mi nem adunk neked sem logót, sem pénzt, sem támogatást, mert hogy a mi javaslatunk pontosan ezt tiltja. Tehát te akkor önmagadban, vagy egy helyi civil szervezet színeiben tudsz elindulni, és önmagadért vállalj felelősséget. Azért juss be te a képviselőtestületbe, vagy legyél polgármester, mert téged, mint XY a helyi emberek szeretnek, és ne azért, mert kaptál egy párt logót. És én azt gondolom, hogy ez azért volna nagyon fontos, mert az jól látható, hogy erre az igény nő. Tehát egyre több párt, sokszor a Fidesz is, meg az ellenzék is ilyen civil szervezetek.
Eldugják a logót, igen. De attól még aztán az erőforrás, meg a kapcsolatépítés az a párthoz megy.
Hát de pontosan ezért.
Önöknél akkor nem menne a párthoz.
Nem menne is, de a párt sem adna ilyen jellegű támogatást, mert például gondoljunk bele, hogy amikor egy önkormányzati választás van, hány olyan, akármelyik településen, akár itt Budapesten is, hány olyan lokálpatrióta lehet, aki azt mondja, hogy nem indulok el ezen a választáson, szeretnék elindulni ezen a választáson, a szívem, érzek is hívást ebben a szívemben, tudást is magamban, de nem indulok el, mert úgy sincs annyi pénzem, úgyis a pártok fognak engem leuralni, vagy lemosnak a placról. Pedig ha nem lennének pártok, akkor igazából nem biztos, hogy ilyen drága lenne az önkormányzati választásokon való indulás, mert ugye, ha valaki civilként indul el, akkor amit a Trabantként benevezne a Forma 1-es versenyre, és csodálkozna utána, hogy elszáguldott mellette mindenki. Úgyhogy én a pártmentes önkormányzatiságot egy olyan ügynek látom, amivel kapcsolatban érzem a szkepszist, meg az emberek is, hogy hát ez nagyon távoli, de egyébként azt gondolom, hogy ha erről elkezdünk beszélni, a szíveméjén mindenki érzi, hogy ez igaz és helyes. Csak nem hiszünk már abban Magyarországon, hogy ilyen igaz, meg helyes dolgok megvalósíthatóak.
A lassú építkezés azt meddig lehet, mennyire lassan lehet csinálni? Tehát ugye itt nyilván erőforrásról van szó, személyes egzisztenciákról van szó, stb. Stb. Tehát meddig bírják szuflával, meddig kell eljutni oda, hogy valamiből, hát akkor nem önkormányzati, de EP képviselőségből, országgyűlési képviselőségből, valamiből bevétele is legyen a pártnak.
Igen. Hát ugye 2026-ban lesz egy országgyűlési választás, és én azt gondolom, hogy addig el kell jutnunk. Nem lesz egyszerű, mert nekünk egy fizetett alkalmazottunk van, ennyire futja a büdzséből. Úgyhogy ezúton is egyébként kérek arra mindenkit, aki szimpatizál a 2RK-val, ennek a politikának a stílusával, meg tartalmával, az támogasson bennünket.
Adománygyűjtő ládikákban.
A 2RK.hu oldalán hivatalosan és transzparensen, de ebben, hogy mondjam, kérjük azt, hogyha valakiben van ilyen jellegű szándék, akkor támogasson bennünket, mert ez nekünk nagyon sokat segít. Kőből főzzük a levest, tehát hogy a kampányunk is szerintem, hát, ha összesen 10 millió forintot nem fogja elérni, ami országos európai parlamenti kampányunknak a költségvetése. Van ebben sok szépség egyébként, mert ennek mi nagyon tiszta ilyenkor egy politikai pártnak az indulása, és remélem, hogy ezt meg is tudjuk őrizni. De hogy meddig lehet ezt fenntartani, ez azoktól függ, akik ezt a pártot működtetik. Mert most ugye mindenki.
De önben a szándék az mi? Tehát, hogyha 26-ban nem nincsenek bent a parlamentben, akkor is viszi tovább a pártot?
Igen, de abban gondolkodunk, hogy 26-ban ott leszünk az országgyűlésben.
Vona Gábor, köszönöm szépen. Ez volt a címlap Vona Gáborral. Én Benyó Rita vagyok, viszontlátásra. Viszontlátásra.